köszöntök én is mindenkit. Ez az első díj, ez még nem az előadáshoz tartozik, ez még csak azt jelenti, hogy szedem össze a gondolataimat, mint ahogy ez a rajzfilm figura is ott. És hát azt szeretném az előadással kapcsolatosan akkor így mondani, hogy minthogy úgy tudom, hogy sok, hogy inkább nyelvészek vannak jelen, mint sem idegtudósok. Vannak egyáltalán idegtudományi háttérrel rendelkezők a hallgatóságban? Aki van, azt tegye fel a kezét. Majd próbálok ilyen interaktív lenni, és erre szólítanám fel a hallgatóságot is, hogy az előadásom során én is igyekeztem egy kicsit ilyen interaktívabb lenni, tehát hogyha nem érthető dolgok vannak, hogyha kérdések vannak, akkor nyugodtan már közben tegyétek föl. Arra is gondoltam, hogy a... Arra is gondoltam, hogy a végén majd egy kicsit több helyet hagynék a diszkussziónak, hogy tudjunk beszélgetni azokról a kérdésekről, amik ezzel kapcsolatban, a dologgal kapcsolatban felmerülnek. Mi is a dolog? Ugye arról igyekszem beszélni, hogy nyelvészetben és meg a bölcsészettudományok egyéb területein is egyre többször hivatkozunk az agyra, az idegtudományra, az idegtudomány módszereire, ezekkel próbálva alátámasztani egy csomó érvünket, illetve ezzel keresve megoldást egy csomó akár ősi kérdésre is. És igazából én azzal kapcsolatosan szeretnék most egy ilyen kis bevezetőt tartani, hogy próbáljunk meg mögé menni, hogy mennyire jogosult az az elvárás a még oly gyorsan fejlődő idegtudománnyal szemben is, hogy azokra a kérdéseinkre adjon választ, amelyek, hát ezeken a határterületeken merülnek föl, leginkább majd látni fogjuk, talán filozófiára gondolok, de mondom akár a nyelvészetben is, és hogy ilyen társas nyelvészeti körben jöttünk össze, megpróbáltam volna utalni társas jellegű vonatkozásokra az idegtudomány oldaláról is, ami elsőre furcsán hangozhat, aztán majd a végére meglátjuk, hogy furcsán hangzik, nem sikerül-e belőle valamit megvilágítani. Kezdjük először is mindjárt ott, hogy nemrégiben jelent meg egy nagyon érdekes kutatás abban a tekintetben, és már mindjárt látjuk majd az agyképeket is előkerülni, hogy a főemlősöknek, mint amilyenek mi is vagyunk egyébként, van egy ilyen nagyon érdekes társas tevékenységük, aminek ami közben dolgokat hajítanak egymásra. Ez valóban így van, és ezzel majd látni fogjuk, hogy nem áll nagyon távol tőlünk sem, akik távoli leszármazottai vagyunk a közös ősüknek, mert itt ugyan ebben az esetben ez a csimpánz a fölötte elhelyezkedő humán megfigyelő irányába egy PVC csövet dob, de aki járt állatkertben, és olyan állatkertben, ahol a csimpánzok viszonylag közel volt az emberekhez, ott tudják, illetve észrevehették, hogy nem PVC csövet hajigálnak a csimpánzok, meg nem is feltétlenül követ, mint amit egy német állatkertben figyeltek meg, ott az egyik főemlős az összegyűjtögette a köveket éjszaka, amiket aztán a látogatókra hajigált napközben. Ez egy nagyon érdekes jellegű viselkedés egyébként. De természetesen általában, és főleg a kis helyre bezárt főemlősök, azok fekáliát próbálnak meg ráhajítani a látogatókra, és még egyszer mondom, most már ugye tudjuk a környező események tekintetében is, hogy ez nem áll olyan távol az emberektől, még hogyha mi megpróbáltuk egy kicsit szimbolikusabb szintre emelni ezt a dolgot, és tulajdonképpen az egész az erről szól, hogy hogyan helyezzük egy szimbolikus szintre ezt a fajta viselkedést, amely valahonnan a természetből jön. Na most ez a kutatás, ez egy olyan elméletet igyekezett alátámasztani, és természetesen alá is tudta támasztani, mely szerint a hajítás pontossága, a hajítás, amely egyébként ugye nem kap közvetlen megerősítést abban a tekintetben, hogy azt írják ebben a cikkben a kutatók, hogy még soha nem láttak olyan csimpánzt, aki hozzávágott volna valakihez valamit, mondjuk a gondozójához bármit, és rögtön kapott volna érte jutalmú kaját. Teljesen nyilvánvaló, hogy itt nem egy azonnali jutalmazásról van szó. Itt valami másfajta jutalom, másfajta megerősítés húzódik meg a háttérben, de a lényeg az, hogy van egy ilyen a nyelv keletkezésével kapcsolatos elmélet, amely azt mondja, hogy a hajítás pontossága, illetőleg az, hogy a a főemlősök a jobb kezükkel hajították a dolgokat, mint ahogy ez ennek a csimpáznál is látszik, ez valahol meghúzódik annak a hátterében, hogy van egy funkcionális differenciálódás a két agyféltekénk között. Ugye tudjuk, vagy hogyha nem tudjuk, akkor meg fogjuk tanulni, hogy a bal agyféltekénk az, amelyik beszél, mindjárt mondom, hogy ez nem is igaz teljesen, mert hogy ennek rengeteg korláta van, de hogyha majd ezzel kapcsolatos kérdések merülnek föl, akkor még egyszer hangsúlyozom, hogy próbáljunk meg jól beszélni. De a bal agyfélteke az, amelyikben a beszédközpont van, ezt is áthúzom, mert nincs olyan, hogy beszédközpont, legalábbis nem szeretünk olyan dolgokról beszélni, hogy beszédközpont. Talán majd az előadás során ezek is előkerülnek párszor. Mindenesetre a bal félteke beszédesebb, mint a jobb féltekénk, és ugye azt tudjuk, hogy az evolúció során a csigák óta már meglévő átkereszteződés azt eredményezi, hogy a jobb kezünk irányítása az ténylegesen a bal féltekénk kezében van, hogy metaforikusan fogalmazzak. Tehát a bal agyféltek lesz az, amelyik beszél, és ez az elmélet, ez azt mondja, hogy a hajítás pontossága az együtt járt egy számítási felület növekedésével, ugye ezt elég jól ki kell számítani, hogy az adott dolog, ami ott a röppen, az megfelelő helyre menjen. Hát, hogyha még mozgó célpontot próbálunk meg eltalálni azzal a dologgal, ami éppen a kezünk ügyébe esett, tehát ez egy nagy számítási kapacitást kíván meg az agytól, és ez kiválóan alkalmas volt arra, hogy más dolgok is, így például egy olyan bonyolult, szimbolikus rendszer, mint amilyen a nyelv, erre rátelepedjenek. És lásd csodát, a kutatók, amellett, hogy egyébként egyéb kognitív teszteket is megpróbáltak kitöltetni a majmokkal, ami részben sikerült is, azt találták, itt nagyon kevéssé látszik ez, meg én sem tudom egyébként rendesen leolvasni, majd csak a szimbolikáról fogok kicsit beszélni, azt találták, hogy az a terület, amely aztán később az emberben majd az úgynevezett bróka área lesz, ami az egyik a beszédért felelős, majd erre megint reflektálni fogok, agyterület, úgy szoktuk mondani, hogy ez a motoros beszédközpont, de ez megint csak hogy is mondjam, csak finomításra szorul, hogy itt motoros beszédközpontról lenne tényleg szó. Minden esetre ott az agyállomány, mind a fehér, mind a szürke állomány megnövekedett azoknak a példányoknak az esetében, akik pontosabban hajítanak, és akik egyébként kognitív teszteket is jobban töltik ki. Néhány érdekes dologra hívnám föl itt a figyelmet. Az egyik az az, hogy a képek, amit itt látunk, ezek magmágneses rezonanciával készített képek, nem funkcionális képek még, tehát azt jelenti, hogy ezek pusztán anatómiai képek, és hogy itt a kutatók egy szimpla volumen növekedésből, egy szimpla, hogy fordítjuk a volumen növekedést magyarra? Segítsen, Krisztike. Ja, köszönöm szépen, így van. Egy szimpla méret növekedésből következtetnek arra, hogy itt a funkcionalitás is erősebb, egy kicsit emlékeztethet ez a gondolat bennünket az ember tragédiájában is megjelenő a frenológiai gondolatmetre, amikor azt mondja, ugye, hogy amelyik agyterületünk egy kicsit nagyobb, és aztán az ott gyermekkorban ki is dudorítja a koponyát, az erősebb is. És itt is azt mondhatnánk, hogy akkor ahol megnövekedett a terület, az nagyobb funkcionalitásra képes. Látható, hogy olyan nagyon sok mindent nem tudunk észlelni ezeken a képeken. Ez körülbelül egy ilyen irányba kettévágott agynak fele. Mert természetesen nem kell kettévágnunk, hiszen a számítógépes technika fejlődésével a háromdimenziós tomográfiás képalkotás lehetővé teszi számunkra, és ez adja majd sokszor a nyelvészeti relevanciájú funkcionális érveléseink alapját is, tehát ez a háromdimenziós tomográfiás eljárás, ez lehetővé teszi, hogy belepukkantsunk valakinek a koponyájába, anélkül, hogy széjjelzhetnénk azt, mert utána viszont problémák szokott azzal adódni, amikor megpróbáljuk összerakni. Itt ebben az esetben tehát csak annyit kell egyelőre megjegyeznünk, hogy valóban a beszédért, még egyszer idézőjelben, később majd felelős területeken, egy volumennövekedést tapasztalunk azoknak a csimpánzoknak az esetében, akik ügyesen hajítanak. Megint szedem össze a gondolataimat, és mutatok egy másik nagyon érdekes kutatásnak az eredményét, immár egy jobban felismerhető agyképen. Ez egy olyan kutatásból származik, és most elnézést kérek, mert az elején egy kissé etikátlan és egy kissé trehány is vagyok, mert a cikkeknek a forrását most nem fogom itt külön jelölni, de talán nem is ez az érdekes számunkra mindjárt az elején. Szóval itt egy olyan érdekes jelenséget vizsgáltak a kutatók szintén egy képalkotó eljárással, amelyet úgy hívunk, hogy bilokáció. A bilokáció az azt jelenti, hogy az ember megvan róla győződve, hogy egyszerre két helyen tartózkodik, ami hát ritkán, de előfordul hétköznap is, de bizonyos kórképekben akár általános is lehet, és akkor azt találták, hogy az ilyenfajta bilokációs élményekért, amiket egyébként azért van itt ez a sok szöveg, amit nagyon sok a cikkből szedték össze végül is azt az elképzelést, hogy ebben a TJP területen a lévő neurális aktivitás felelős azért a szubjektív élményért, hogy én két helyen vagyok a TJP, ezt fel is tudom nekik oldani, az azt jelenti, hogy temporoparietális junkció, és akkor itt bevezetést nyerünk mindjárt, az előbb ne helyez lett volna az agy különböző területeibe bevezetést nyerni, de itt látjuk, hogy van egy külön egy bal féltekénk, meg van egy jobb féltekénk, és akkor úgy képzeljük el, hogy a bal félteke az arrafele néz, itt lenne a szemünk, egy meglehetősen nagy golyó, és arrafele néz, itt ezen az oldalon a kis agy helyezkedne el, itt a jobb oldalon, ez meg így, mint hogyha egy szét lenne terítve a két félteke, ez errefele néz, itt lenne a szemgolyó, errefele nézne, a kis agy meg itt helyezkedne el, és ugye ez lenne a kettő, ami elválasztja. Tehát látjuk, hogy ez valahol hátul van, és azért hívják temporoparietális junkciónak, mert a temporális és a parietális kérgeknek, vagyis magyarán szólva a halánték lebenynek és a fali lebenynek a határán található ez a temporoparietális junkció, és egy csomó mindent el tudunk már erről mondani, majd később visszatérünk rá, hogy milyen kutatások alapján. Azt is tudjuk, hogy körülbelül ezen a területen van azért az élményért felelős terület, hogy ha azt így megvizsgáljuk elektromosan, akkor vannak ilyen extrakorporális érzéseink. Tehát az, amiről egyébként a halálközeli élmények során ugye a műtőasztalon lévő betegek gyakran beszámolnak, hogy így a lelkük az így felszállt belőlük, és ránéz, mint egy a testükre onnan föntről. Tulajdonképpen ez is egyfajta bilokáció, hiszen egyszerre vannak ott lent, meg egyszerre fönt. És hogyha valahol ezt a területet birizgáljuk meg elektromosan, és akkor már látjuk, hogy itt az egész mögött valahol elektromos tevékenység zajlik, akkor érzik úgy ezek a páciensek, ezek az emberek, vagy hogyha nem elektromos birizgálás alapján, hanem valami oknál fogva nagyobb az aktivitás ezen a területen, akkor érzik úgy, hogy kettő van belőlük, hogy két helyen vannak egyszerre, hogy kiléptek a testükből. Ilyesmi, és akkor ezt kapcsolatba hozzák különböző vallásos élményekkel, egyesek elmennek egészen olyan messzire, hogy akár maguknak a vallási képzeteknek a, megint csak idézéles központja, az valahol itt található. Én meglehetősen elégedetlen vagyok ezekkel a fajta interpretációkkal, de mindesetre nagyon érdekesek, az biztos, és ezzel egyben bevezetést is nyertünk még egyszer, abban, hogy itt lebenyekről van szó, ugye ezt azért nagyjából tudjuk is, tehát ez a halánték, fali, a nyakszirti vagy occipitális lebeny, és egy nagyon fontos lebeny számunkra ugye a frontális. Ez az ábrázolás, ez a kép, ez már eléggé agyszerű, itt vannak számunkra ezek az árkok és a tekervények, vagyis a szulkuszok és a gíruszok, amik alapján tájékozódni lehet nagyjából ezen az agyon. Itt van a szulkusz centralis, itt meg a szulkusz temporalis, amelyik úgy nagyjából széllyel választja számunkra ezeket a lebenyeket, és akkor minden lebenyhez pontosan ugyanúgy, mint ahogy a testünkben az ott elhelyezkedő különböző szervekhez valami fajta funkciót szeretünk kapcsolni. Ez ugyan nehezebb egy kicsit az agynál, mert hogyha ránézünk, akkor az egész, míg a máj az szép piros, ugye a tüdő meg olyan rózsaszín, meg úgy konzisztenciájában is más. Ha az agyra ránézünk, akkor az egész egy ilyen rózsaszín zsíros massza, hogyha még él. Tehát viszonylag nehéz megállapítani, hogy hol lettek a különböző területeknek a határai, viszont egyfelől ezekkel az általam már említett képalkotó eljárásokkal, másfelől pedig izgalmas ilyen elektromos birizgálásokkal meg lehet állapítani, hogyha különböző területeket aktiválunk, vagy különböző területek aktiválását olvassuk le, akkor különböző dolgok történnek, tehát nyilván ugyanúgy, ahogy a máj mondjuk a méregtelenítésért, a tüdő mondjuk az oxigén cseréért, a vese a kiválasztásért felelős, ugyanígy ezek az agyterületek is, amik most ilyen szerencsésen eltűnnek a képről, a hasonlóképpen felelősek egy-egy funkcióért. Ez még egyszer, ez a frenológiai elképzelésnek az újjáéledése. És magyarul úgy nevezzük, hogy funkciolokalizáció, tehát az az elképzelésünk, hogy bizonyos funkciók bizonyos agyterületekhez vannak lokalizálva. Lehetséges, hogy majd erről is fogunk egy kicsit később beszélni, hogyha sikerül visszaszerezni a vizuális segédletemet. De most nézzük meg, hogy amikor a társas viszonyokról beszélünk, akkor... Amikor a társas viszonyokról beszélünk, akkor milyen dolgokat találnak különböző módszerekkel beleturkálva az emberi agyba az idegrendszernek kutatói. Szóval az első két ára, hát nem látszik, talán meg tudom növelni, mert Rezi az nagyon szuper erre. Szóval az első két ábrán azok a területek látszanak, amelyek a társas kapcsolatokkal valamilyen módon, hogy nagyon finoman fogalmazok, a társas kapcsolatokkal valamilyen módon kapcsolatban vannak, és itt már van is egy ismerősünk, emlékszünk rá, hogy itt van a szemgolyó, errefele nézünk, a temporoparietális junkció, vagyis a temporális a fali lebet találkozik, az úgy találták egy csomó kutatás alapján, hogy ez valóban a társas kapcsolatokért is, nem azt mondom, hogy felelősségünk, de kapcsolatban van velük. Aztán itt van egy kicsit a temporális lebenynek az irányába egy másik olyan terület, amelyet szintén ezért találtak felelősnek. Megint teszek egy kitételt, azt mondom, hogy amiről most beszélünk, ezek mind agykérgi funkciók. És az idegrendszerünk, központi idegrendszerünk, az csak részben áll ugye az agykéregből, az agykéreg lenne a legmagasabb és legbonyolultabb terület, amely azokat a számításokat végzi, amit a csimpánznál, a hajításnál néztünk, ami a beszédben az izmaink mozgatását végzi, és amely a frontális kéreg segítségével a terveket, a gondolatokat fogja küldeni az összes többi terület felé, de ne feledkezzünk meg róla, hogy az agyunk az nem csak a kéregből áll, hanem vannak nagyon erős és állati fontos kéreg alatti területek is, és igazából, majd lehet, hogy lesz időnk kicsit belemenni, igazából a társas kapcsolatokban felmerülő dolgokért nem annyira a kérgi területek a felelősek, mint inkább kéreg alatti struktúrák. Ezek közül is az egyik legfontosabb, az például a mandula mag, az amigdala, amit nagyon előszeretettel hoznak elő a társas idegtudományos, social neuroscience-nek a kutatói. Most azonban mi leginkább kérgi dolgokkal fogunk foglalkozni, mert azokban a kutatásokban, amelyeket számunkra, mint a nyelv hátterében fekvő folyamatok megmutatására hoznak, azok általában kérgi, bonyolult funkciókat hoznak elő. Most itt még egy dologgal megismerkedünk az agyra kapcsolatosan, ez pedig az, hogy annak nem csak külső felszíne van már, hogy az a nagy agykéregnek, hanem van neki egy belső felszíne is, ezt akkor kapjuk meg, hogyha őket így szétszedjük, és a belső részét nézzük meg, és ott még rengeteg kéreg rész van, és itt láthatjuk, hogy itt szintén a frontális kéregben, valamint az anterior cingulumban, ami vissza fog majd elő fog kerülni, anterior cinguláris kortex és a cinguláris kortexnek az eleje, nagyon fontos olyan dolgok vannak, amelyek társas kapcsolatokért felelősek. Egy dolgot figyeljünk meg még ezeken a képeken, hogy itt az agy nem úgy néz ki, mint az előző képen, ahol olyan szépen egymásra simultak a tekervények a szulkuszoknak a mentén, hanem itt olyan, mintha egy kicsit így széjjel lenne húzogatva, vagy összeszáradt volna. Tehát, hogyha az előző az mondjuk hasonlított volna egy dióbélhez, akkor ez egy száraz dióbélhez hasonlít, amelyben itt belelátunk egy kicsit szulkuszokba. Ez például mindjárt egy olyan eljárás, amiről tudnunk kell, hogy de tulajdonképpen, amikor a nyelv kialakulásáról is beszélünk, amikor a hajítás pontosságáról is beszélünk, akkor arról beszélünk, hogy itt kell egy csomó számítási kapacitás nekem, amit egy viszonylag a pici, korábban már rendelkezésre álló helyre kell bezsúfolnom, és ez a természet ezt úgy fogja elérni, azt a felület növelési a felületnövelési megoldást fogja választani, mint amit én is választanék, hogyha egy nagy felületi papírlapot egy kis kukába kell beledobnom, akkor össze fogom gyűrni. Ő is összegyűrte az agyunkat, de ebből viszont az következik, hogy egy csomó minden nem látszik belőle, mert belekerült ezekbe az árkokba, az árkok mélyén van, ami viszont megnehezíti az idegtudósoknak a dolgát, ezekbe az árkokba viszonylag nehéz belelátni. Ugyanakkor az általam korábban már említett számítástechnikai lehetőségek, azok lehetővé teszik azt, egy kicsit fölfújjuk az agyat, majd látunk igazi fölfújt agyas képeket is, és ez a fölfújás kicsit így kinyitja az agyat, és akkor látjuk azt a felszínt is, amelyik korábban nem látszott. Na, ez történik ezeken a képeken. És aztán a van képünk hozzá jegyében majd megkérdőjelezzük ezeknek az eljárásoknak, legalábbis a pontosságát. A második kettő képen, pontosabban ezen, egy nagyon érdekes a rendszernek az elemeit látjuk. Ezt a rendszert úgy hívják, hogy tükörrendszer. Főleg ezekkel, aki hallott már a tükörneuronokról. Néhány kérdés is. Így van. Ez csak azért tettem fel ezt a kérdést, hogy beszéljünk-e róla, majd akartok beszélni róla, vagy a pszichológus kérdezi. Azt mondja, hogy a tükörneuron rendszer, akár beszélhetünk is róla, akár most. A tükörneuron rendszer, még mielőtt belemegyünk a neuron, mert igazából amiről ma akartam beszélni részben, és még lehet, hogy sor is kerül rá, az igazából az, hogy az egyes idegsejteknek, amiből ez a kéreg összeáll, milyen csuda közük van ahhoz az aktivitáshoz, amiről itt folyamatosan most beszélek. Remélem, hogy erre is sor kerül. De első közelítésben beszélek egy kicsit a tükörneuronokról. Még mielőtt tudnánk, hogy mit csinálnak egyáltalán a neuronok. A tükörneuron rendszer, az valamikor a 70-es, 80-as években fedezte fel egy olasz kutató, akit Giacomo Rizzolattinak hívnak. És anekdóta, egyszer pont ott voltam a Szentpétervári Egyetemen, amikor átvette ott a díszdoktori oklevelét Rizzolatti, és kiállt a színpadra, és mondom, hogy ez egy olasz figura, hogy megmutatja, hogy hogyan fedezte föl ezeket a tükörneuronokat, mi az érdekesség, és megtartotta a díszdoktori beszédét, és azt hittem, hogy rossz helyen, hogy néztem körül, hogy mi történt, mert olyan tökéletes orossággal beszélt, hogy teljesen megdöbbentem rajta. Aztán kiderült, természetesen az édesanyja orosz volt, úgyhogy az olasz és az angol mellett fantasztikusan bírta az oroszt is, és ott mutatott egy olyan nagyon érdekes videót, amin az látszott, hogy egy hozzám valahelyest hasonló makimajon nyúlt egy pohárért mondjuk, azt a szájához emelte és ivott. És az ő fejében, ahogy majd látni fogjuk, volt egy elektróda. Ez az elektróda, ennek az elektródának a végén volt egy sejt, és az elektróda az arra jó, hogy a sejtnek az elektromos aktivitását azt el tudja vezetni, és mi pedig látjuk, de legfőképpen, és ez nagyon informatív az idegtudós számára, legfőképpen hallja is, és akkor a sejtnek a működése, amikor hallom, akkor az valahogy úgy néz ki, hogy amikor nagyobb frekvenciájú pirregést hallottak, az azt jelenti, hogy ott valami történt, ott jobban működött a sejt, akkor alacsonyabb frekvenciájú csöndben van, akkor nem. Na most a maki majom, amikor fogta egy sivot, akkor amikor a szájához emelte, akkor azt mondta a sejt, hogy ez eddig rendben van, vannak ilyen sejteket, nyilván vagy a kézmozdulattal áll kapcsolatban, vagy a szájhoz emeléssel, vagy valami mással. A megdöbbenést az okozta, amikor a maki majom azt figyelte meg, hogy a kutató, aki szomjas volt, szintén a szájához emelt egy poharat és ivott, és ugyanez a sejt megint csak azt mondta, hogy és már érthető is, hogy miért hívják ezeket mirror, a tükör neuronoknak, azért, mert két esetben üzelnek, egyszerűen, hogy te csinálsz valamit, és nem is mindegy, hogy micsodát, mert valami céllal rendelkező dolgot kell csinálni ahhoz, hogy ezt üzeljen, vagy, hogyha valaki más látsz, amit ezt csinálja, ugye ez nagyon gyakran fordul elő például ezzel a pohár-emelgetős dologgal, amikor kocsmában iszunk, és akkor velünk szemben valaki más is csinálja azt, és akkor a tükör neuronjaink azok meg vannak őrülve teljesen. Viszont, hogyha belegondolunk, és ezt a rendszert mutatja ez a kép, tehát érdekes módon ezek a tükör neuronok, ezek nem csak a motoros kérekben fordultak elő, ugye ahol várnánk őket, mert hiszen itt motoros dolgokról van szó, hanem szerte az agyban találhatók mirror neuronok, vagy tükörneuronok, és aztán a orvosi képalkotó eljárásokkal is megmutatták, hogy ez egy egész rendszert alkot. Ez nagyon föltüzelt mindenkit, itt jönnek mindjárt elő az ilyen filozófiai kérdések, és hát itt nem voltak éppen arról van szó, hogy ezek az idegsejtek, ezek közvetítik felém a jé, hát én olyan vagyok, mint ő érzését, vagyis egyfajta mentalizációnak a lehetőségét, amely gyakorlatilag egy énkép kialakulásának az alapját jelenthetné. Máig vitatkoznak ezen, hogy a tükörneuronok használhatóak-e erre, de mindesetre nagyon érdekes elgondolkoznunk rajta, hogy lehet, ilyenek, nem tudom, hogy hallottak-e az empatikus patkányok esetéről, mert az is valami hasonló dolog lehet. Az empatikus patkányok egy pár éve bukkantak föl egy kísérletben, ahol azt mutatták ki, hogy a fájdalomért felelős régiók, fájdalomért felelős régiók, szóval nagyon pongyolán beszélek, igazából azok a régiók, amelyek bizonyos fájdalmak esetében aktivitást mutattak, azok akkor is erőteljes aktivitást mutattak, mikor a patkány látott mást szenvedni ugyanúgy már, vagy egy másik patkányt. A kutatók ugyanúgy, mint ahogy a tükörneuronok esetében is, a tágra nyílt szemmel nézték ezt az eredményt, mert itt tényleg az érezhető, mint amit az én kisfiam is mondott, amikor hazajött az óvodából Stockholmban, és azt mondta, hogy hú, az óvónéni a Viggónak az ujjából húzott ki egy tüskét, és az én ujjam fájt. És ez annyira valahol ott volt a Ez még jóval azelőtt történt, hogy ezt a patkányos vizsgálatot megcsinálták volna, de minden esetre az ember érzi, hogy valahol itt vannak az empátiának a kezdete, és akkor ezt most már patkányokkal is ki lehet mutatni. Szóval a tükör, a neuronoknak a rendszere, az végeredményben látjuk az agynak majdnem minden területén megtalálva. Itt leegyszerűsítve van egy vizuális bemenet, egy motoros terv bemenet, egy prefrontális része ennek, tehát itt vagy ez pontosabban ez egy premotor kortexes rész, meg itt van a kedvenc temporoparietális funkciónk, amelyik azért felelős, ugye, hogy a saját testképünket azt ki tudjuk így terjeszteni, és a superior temporális sulcusnak is van ebben valami szerepe. Még egyszer, neuronok szintjén, amiről majd talán sikerül beszélnünk egy kicsit, és képalkotás szintjén is megmutatták, hogy ez a tükörrendszer működik. Egy másik nagyon érdekes agykép, ezzel azt mondja, hogy az emberről szóló információknak az agyban való, nem tudom, reprezentációja, vagy valami ilyesmi, az hogy néz ki. Szóval az én kedvencem, mert ilyesmikkel foglalkoztam, ezek a háromszögek, itt van az emberi arcoknak a képviselete ezen a területen, ezt úgy hívják, hogy fuziform face area, fuziform és arc terület, vagy hát az ofát, ezt most elfelejtettem minden rövidítése, de minden esetre itt van az egyébként a látással foglalkozó területen egy olyan rész, ami erőteljesen válaszol az arcokra, és feltetünk, hogyha itt sérül az agykéreg, akkor leszünk prozopagnóziások, a prozopagnózia pedig annak az állapotnak a magyar neve, amikor ugyan tudjuk, hogy arcról van szó, de nem ismerjük föl az arcokat, van egy ilyen nagyon érdekes állapot, amikor azt meg tudom mondani, hogy aha, azok ott szemöldökök, ott azok szemek, meg orr, meg száj, de nem ismerem föl, hogy ki az, amiről én fölismerem a Krisztát, az a hajviselete, a ruházata, a mozgása és a hangja. És most éppen ebben a hónapban jelent meg egy cikk, ami még valamit belevett ebbe a megismerési módba. De mindesetre mi, akik állandóan arcolvasók vagyunk, tehát én most itt individuális arcokat látok egy csomót, és hogyha még egyszer találkozunk, akkor nagy eséllyel, hát nem ismerem föl, de szóval vannak, akiket fölismerek. A prozopagnóziások nem. Tehát ők nem individuális arcokat látnak, egy kicsit talán ahhoz lehet hasonlítani, mint hogyha minden rasszisztikus dolgot félretéve, hogyha most ti bekerülnétek egy nagy kínai közösségbe, akkor számotokra az csak egy ilyen egy homogén tömegnek tűnne elsőre. Rá lehet tanulni egyébként. De a prozopagnóziásoknak így látszanak az arcok. Van közülük, aki, megint csak szeretek magyarul beszélni, kongenitálisan prozopagnóziás, vagy születésétől fogva prozopagnóziás, és és ő nem is tudja, hogy mások másként ismerik fel az arcokat. És az egyik ilyen prozopagnóziás páciens akkor vette észre, hogy ő az elég drasztikus körülmények között, amikor tehát nem tudta, ő fölismerte az embereket a ruházatról, hajról, hangszínről, mozgásról, amikor bevonult a hadseregbe, az amerikai hadseregbe. Mindenkinek ugyanolyan volt a ruhája, mindenki ugyanolyan hajat hordott, és mindenki ugyanúgy üvöltött. És 3 nap alatt a idegösszeroppanást kapott az illető, és azóta most már tagja a prozopagnóziások társaságának, amit az interneten talál. No, aztán egy másik helyen van idézőjelben reprezentálva az emberi mozgás. Aztán itt van az emberi tükörrendszer szétszórva szintén az agyban. Aztán találtak egy olyan területet szintén orvosi képalkotó eljárásokkal, amelyik az emberi törzsnek a felismerésért felelős. Nem az arc, nem a fej, hanem a törzs. Aztán van, amelyik a kezek, és aztán itt meg találunk egy ilyen érdekes cuccot, amelyik azt mondja, hogy emberi nevek. Most itt figyelnünk kell, ez nyelvészeti szempontból érdekes és fontos. Itt a föl van egy kicsit fújva az agy, de ez a halántéklevennek, a temporális levennek a csúcsa felé van. Itt érdekes dolog van, tehát hogyha itt sérülés van, akkor anómiák vannak, ugye azt mondja, hogy emberi nevek reprezentációja, igen csak idézőjelben, reprezentációja van ott, akkor különböző anómiák lépnek föl, itt akár emberek, hogyha egészen a csúcson sérül meg, akkor híres emberek, hogyha egy kicsit hátrébb, akkor hétköznapi ismerőseink, és még egy kicsit hátrébb, akkor, ja igen, csúcs, persze, ez egy ilyen metaforikus dolog, ha még egy kicsit hátrébb, akkor eszközök, aztán valahol ott vannak az állatoknak a nevei, tehát egy ilyen szelektív anómiák alakulhatnak ki. De amikor emberi pácienseknél ez is lehetséges, akik valamiért ideg a sebészeti beavatkozáson kerül keresztül menjenek, általában ők epilepsziások, raknak ide valamilyen módon elektródákat a temporális levénybe, akkor itt ezeken a területeken olyan a már ismert idegsejt aktivitásokból, olyan aktivitásokat tudunk kihozni, hogyha megmutatjuk neki Brad Pittet, akkor azt mondja, hogy a sejt tüzel. Hogyha ki van írva, hogy Brad Pitt, akkor is hogyha ott van Brad Pitt és Jennifer Aniston, a sejt csöndben van. Ez egy féltékeny sejt. És ez tényleg, nem hoztam most el azt a képet, de ez ténylegesen így van. Brad Pitt szemből, Brad Pitt oldalról, Brad Pitt a rajzban, Brad Pittnek a neve, a sejt tüzel, megjelenik Jennifer Aniston, nem fog tüzelni. Ezáltal a sejt által ismerjük föl, nem tudjuk, ez is egy kérdés. Tehát itt még egyszer azokat a területeket láthatjuk megjelölve, amelyeket valamilyen módon az emberrel kapcsolatos információval hozunk kapcsolatba. De mi nem tudjuk, mert nem beszéltem róla, hogy egyáltalán milyen módon vontuk ki ezt az információt az idegszövetből. És igazából a mai előadásom, már mennyire hátra van, igazából arról szerettem volna beszélni, hogy milyen módon vonjuk ki ezeket az információkat, és hogy ez hogyan alakul, tehát hogyan csinálom én azokat az adatokat, amely alapján majd aztán valaki azt fogja mondani, hogy ezek a kis piros területek itt azért felelősek, hogy mások vonásait ismerjen fel. Aztán itt vannak, ugye ezek már itt erőteljesebben így látjuk, most már ismerjük ezt a dolgot, nem ez itt nem parietális, bocs. Itt a parietális területen ilyenek vannak, hogy theory of mind beliefs, vagyis hogy amit az előbb említettem, hogy a temporoparietális funkciónak a környékén mások elméjéről való hiteknek a nyomait fedezték ott föl, amikor kinyitották az agyat. Aztán itt zölddel vannak jelölve a cselekedett céljai, ugye ez a mirror neuron rendszerben abszolút jelen volt. Aztán van moralitás központunk is, tehát azzal kapcsolatos. Nagyon érdekes és furcsa kísérleteket folytattak az etikával kapcsolatban, és általában arra kényszerítik az embereket, hogy játszanak, és amikor játszanak, akkor olyan játékot játszak, amiben át kell verni a másikat. És akkor ezzel kapcsolatosan a fölmerülő morális kérdések fogják meghajtani az agynak azt a területét, és megint még mindig föl van függesztve az a kérdés, hogy mit jelent az, hogy meghajtjuk a másikat. Na és ez a két féltekén látszik, hogy itt hátul van összegyűlve. Most láttunk itt szép agyképeket. Van egy kis nyelvészeti példám is. Ez annyira nem ütős, ez most egy nagyon friss cikk, ami arról szól, hogy a koktélparti hatás, ami ugye egy kedves egyetem, ez nyelvészeti relevanciájuknak nevezhető, koktélparti hatás, hogy a koktélparti hatásnak az idegrendszeri háttere az hogy néz ki. A koktélparti hatás az ugye az, hogy amikor sokan dumálnak a háttérben, a beszéd az nagyon hasonló frekvenciákra szorul össze, és mi mégis ki tudunk belőle venni egy-egy minket érdeklő, valamilyen módon ki tudunk emelni egy-egy minket érdeklő beszéd folyamot. És akkor ez a cikk, anélkül, hogy belemennénk a részletekbe, azt jutatta ki, hogy az úgynevezett korai, még a perceptuálishoz, csak érzékéhez közel lévő területeken, még ugyanúgy, idézőjel, reprezentálva van az összes beszédfolyam, tehát ott van a két-három beszélő hátul, míg a magasabb területeken meg már nincsen, már csak ugyanúgy néz ki a reprezentáció, ugye itt látszik, ugyanúgy néz ki a reprezentáció, mintha csak egy valaki beszélne. Tehát még egyszer a korai halló területeken, ott még jelen van a több a beszédvonal, és a magasabb területeken, amik meg már közelebb vannak az absztrakt gondolkodáshoz, meg ilyesmi, ott meg már jobban hasonlít az agyi aktivitás ahhoz, mint amit az egyes beszélőnél tapasztalunk. Most, hogy ezt ki tudják vonni az agyi aktivitásból, ehhez nagyon furcsa transformációkat kellett végrehajtani az agyi tevékenységen. Csak egyet említek, frekvenciatartományokat kellett belőle kiemelni, majd talán vissza tudok rá térni, hogy ilyeneket én is csináltam több ízben. De minden esetre a lényeg az az, hogy így tudták kimutatni azt, hogy a korai kérekben még jelen van az összesnek a reprezentációja, magasabban meg nem. Itt kitérek egy olyan kis érdekességre, ami azzal kapcsolatos, amiről az elején beszéltem, hogy itt tulajdonképpen annyira igyekszünk játékba hozni ezt a modern tudományt, az idegtudományt és az ő fantasztikus eredményeit, hogy az élet egész területére rá tudjuk ezt akár húzni, nem csak a tudományos eszmélkedésünkre. Van ez az Eamon nevű elég ellentmondásos figura, de ugye ő MD, tehát orvos, akinek van egy SPECT klinikája. A SPECT az egy Single Photon Emission Cortical Tomography, tehát teljesen mindegy, egy képalkotó eljárás. Ilyen képeket lehet vele csinálni, mint ahogy itt mindjárt így ezek ilyen szép képeket lehet csinálni az agyból. És ő azt mondja, hogy erről, tehát ezt azért fölismerjük, hogy ez itt az agy alulról, az agy oldalról, az agy félig hátulról, az agy felülről, és akkor ilyen szép képeket csinál belőle, amik valamilyen módon az aktivitással kapcsolatban vannak. És ő azt mondja, hogy olyan sok ilyet olvasott le, hogy meg tudja mondani, hogy mikor helyes az a mintázat, és mikor nem helyes, és rá tudja vezetni 15 nap alatt az embereket arra. Bestseller volt a könyve, nem ez, hanem az előző könyve, bestseller volt Amerikában a pár éve. Egyébként magam is terveztem, ja, ez is, igen. Magam is terveztem, hogy kéne valami ilyesmit csinálni, mert ez tök jó. Csak egy példát mondok, azt mondja, az van a könyvben, hogyha valaki túlságosan érzelmileg vitatkozik veled, akkor ezt te észleljed, és egyetlen dolgot csinálsz, ilyenkor vonulj vissza a fürdőszobába egy vaskos könyvvel. De azt, hogy itt érzelmi vitáról van szó, és nem racionális vitáról, ezt úgy fogalmazza meg, hogy ha észleled, hogy a vitapartnered túlságosan cinguláris, és az előbb már beszéltem a cinguláris lebenyről, nem lebeny az, hanem gyrus cinguláris, tehát tekervény, cinguláris tekervényről, amiről azt kell tudnunk, hogy az a limbikus rendszernek a része. És a limbikus rendszer pedig ugye megint csak érzelmi központ, az érzelmekért felelős, valami ilyesmi, akkor hol tartottam ebben a mondatban? Szóval föl kell fedeznünk, hogy a vita partnerünk erősen cinguláris, és akkor vissza kell vonulni, Sőt, meg lehet neki mondani, hogy te most olyan cinguláris vagy. Tehát az agyi lesz, és akkor azt mondja, hogy igazából tehát ezt kell tudni felfedezni magunkba, hogy mikor vagyunk túlságosan frontálisak, mikor vagyunk cingulárisak, mikor vagyunk parietálisak, mikor hagyatkozunk túlságosan az amigdalánkra, és akkor ezt befolyásolni tudjuk, és ezt 15 nap alatt meg fogjuk tüntetni, és akkor megoldódik minden élet problémán. Ugye fölismerjük, hogy minden kornak meg volt a maga ilyen, hogy is mondjam, csak beszéde. A mostani koré, ahogy azt az abstraktban is említettem volt, ez az agynak az ilyen beszéde. És akkor tulajdonképpen elkezdem az előadást, mert szóval, hogy itt kezdődött. És azt mondja, hogy nézzük csak. Nem itt kezdődik, hanem itt. Szóval ez az előadás, és most kezdjük, eddig csak a trailer volt. Még van? És ide? Tehát igazából, amikor az agynak a képeiről beszélünk, akkor alapvetően én ugye idegtudományi módszerekről szeretnék beszélni, hogy honnan jönnek ezek a képek, amiről eddig beszéltünk. Honnan jönnek azok az információk, hogy a te agyadban, hol vannak ezek a társas lehetőségek, ezek a társas kapaszkodók, és egyáltalán van-e jelentősége, illetőleg az, hogy van-e ennek jelentősége, az már majd, hogy nem filozófiai kérdés, és ezzel a filozófiával valahol a pszichológia határterületén mozgunk, de először ezt a legizgalmasabb kérdést próbálom meg egy pillanatra világítani, amiről eddig beszéltem tulajdonképpen, ezt magyarul úgy is hívhatjuk, hogy neurofília. A neurofília korában élünk, és én tulajdonképpen erről beszélek ma. A neurofília az azt jelenti, mindjárt látjuk, hogy ez honnan, az úgy tűnik, hogy már csak az, ahogy én eddig csináltam, hogyha egy agynak a képét, egy ilyen kirakom a közleményembe, akkor az kutatási eredményeimnek a hitelét a nem szakemberek a szemében meg fogja növelni. Még pedig nem is akármilyet, ezt ebből a cikkből vettem, itt sincs rendesen a hivatkozás, hogy meg lehet már találni, tehát az idegi képek a publikus szemléletében rejlő naív realizmusról lenne itt egy kicsit szó. Szóval az ő eredményeik azt mutatják, hogy minél konkrétabb, minél agyszerűbb a kép, annál több hitele van. Hogyha most visszaemlékszünk azokra a képekre, amit korábban mutattam, akkor próbálhatjuk elhelyezni a saját gondolatainkat ezzel kapcsolatosan. Nem lehetem ért a betűdalak miatt rendesen a de azt értem, hogy egészen pontosan azok az agyképek, amelyek elég jól háromdimenziósnak látszanak, és eléggé tárgyszerűnek tűntek, a tárgyszerűségre figyeljünk oda. Ezt a tárgyszerűséget egyébként naív szemlélők egy korábbi vizsgálatban sorolták be, tehát csináltak egy ilyen tárgyszerűségi sort. Tehát a legtárgyszerűbbek nagyobb eséllyel győzték meg a naív olvasót, hogy a hozzátartozó írások beszámoló az érvényes, érdekes, tudományos okfejtést tartalmaz. Ezzel szemben azok az agyképek, amik ott a legelejére emlékszünk, amikor a sematikusabbak voltak, azt meg úgy igazából csökkentették a hozzájuk tartozó szöveg hitelességének a mérőszámát, amit ugye a naív olvasó állított be. Tehát akkor most nem kislányokat meg kutyákat kell a tudományos közleményhez rakni, hogy te azt vonzónak találd, hanem agyképeket kell mindenhova elhelyezni, és aztán tök mindegy, hogy mi van ott, az nagyobb hitellel fog járni. És akkor ennek a hátterébe mennénk tulajdonképpen bele, hogy honnan is jönnek ezek a képek. Mert hogy ezeket a képeket mi hajlamosak vagyunk analóg reprezentációnak tekinteni, és ezért bátorkodtam egyébként a kiadott címbe azt írni, hogy a posztmodern idegtudományról van szó, mert tudjuk, hogy a posztmodernitásnak az egyik alapvető ismérve az volt, hogy a sok-sok szövegnek a helyére, sok-sok szöveg mellé helyére visszahozta a képeket, mint magyarázó a lehetőséget. És itt valóban arról van szó, hogy ezt mi idegtudósok ki is használjuk, hogy gyönyörű, szép és nagyon hatékony képeket tudunk biztosítani a publikumnak a számára, és akkor ahhoz már csak néhány jól hangzó szót kell mellé rakni, és már is mi vagyunk a tudósok. Ez természetesen, tehát itt reprezentációkról van szó. Az, hogy pontosan mi a reprezentáció, az kérdés, alapvetően filozófiai kérdés lesz, de talán legelőször nem ebbe fogunk belemenni. Tehát mi az, amit az agyon, mint aktivitást látunk, honnan jön az, erről fog beszélni. Úgyhogy gyorsan átugrok néhány diát, ami zavaró lehet, az, hogy ennek van egy filozófiai vonzata, amiről híres emberek írtak már mindenféle izgalmasat, például a Klein, de ezeket tényleg majd később fogom elővenni. Ez csak azért van, hogy a navigálást lássalak ilyen szépen. Ja, és az egyik kislányom tartotta ezt a... És megpróbáltam megfordítani ezt a képet, és egész egyszerűen nem sikerült. Mindig így beérjött. Ezt is a egy híres figura írta. Személyes tudást és a társas tudást talán majd a végén elő fogjuk szedni. Nagyon fontos lenne az explicit és az implicit közötti különbségtétel szintén. Később pszichológiával sem foglalkozunk. Hát tudod, mint Gensnét a sarokban egy kicsit figyel. Hanem most az idegtudományi módszerekkel fogunk egész kicsit foglalkozni még néhány percben, csak hogy eddig beszéltem arról, hogy agyi aktivitás, meg ezért felelős területek, meg azért miből állapítom meg én, hogy az az agy ott aktív, és egyetem mit tudom. Most nem ígérem, hogy ezt meg tudom mondani, de rátok világítani egy-két dologra, ahonnan ezek az információk származnak. Az egyik ilyen alapvető és nagyon régi módszer, most azokat a módszereket fogom megmutatni, amivel én is dolgoztam, mert az igazi képalkotó eljárásoknak a mélyébe nem tudok belemenni, de néhány ilyen módszert megmutatok, amivel én is dolgoztam, hogy lássuk, hogy egyáltalán honnan jönnek ezek az információk. Tehát egyszer van egy egysejtes elvezetésem, van egy ilyen izgalmas, feszültségérzékeny, festékes képalkotás, itt már gyönyörű képeket is láthatunk, aztán két foton pásztázó elektronmikroszkópia. Elektron nem, bocs, ez csak sima mikroszkópia. Tulajdonképpen nem sima, hanem fluoreszcens mikroszkópia. Két foton pásztázó fluoreszcens mikroszkópia, és a legjobb kedvencem az optogenetika. Nagyon izgalmas név, nem tudom, hogy eljutunk-e odáig. És egy kicsit beszélhetünk akár még az EEG-ről is, de először megnézzük az egysejtes elvezetést. Az egysejtes elvezetésnek az alapvető működése az így néz ki, lehet ijesztő. Itt igazából arról van szó, hogy itt ül ugye az alany, ő neki egy elég picike kis agya van, és ebbe az agyba én legugom egy regisztráló elektródát, az egy cica, egy regisztráló elektródát, és a regisztráló elektródát az itt most a látó kéregbe dugtam le. A regisztráló elektródához van még egy másik elektróda, amivel összehasonlítom a regisztráló elektróda hegyén lévő kettő közötti potenciál különbséget fogom megállapítani, és annak a változását. Na, tehát itt az agy működésről való képen, ugyanúgy, amit mondtam már a tükörneuronoknál is, baromi gyors potenciálváltozások. Potenciálváltozások két elektróda között. Ami állításom szerint onnan jön valahogy a vizuális kérekből. A cica néz egy képernyőt, a képernyőn nagyon izgalmas műsor megy, egy ilyen bot mozog föl le, ez lehet fényes, lehet sötét, és ez ilyen történelmi dolog, mert ezért kapták a Nobel-díjat a 60-as években, Huber és Wiesel, hogy mozgatták ezeket a botokat, és akkor az a sejt, ami ott volt az elektronika végén, ez mondta, hogy és akkor ebből megállapították, hogy mit csinál az a sejt, és mindmáig ezt tanítjuk, élettanulmány, még akkor is tudjuk, hogy nem teszi ki az. Na, ez az egysejtes elvezetés. Itt azt kell megjegyezni, mert már az elején kellett mondanom, hogy itt egy darab sejtnek tevékenységéről nyerek információt. Ezt megismételhetem, naponta fölveszek 10-et, akkor ugye egy hét alatt, hogyha szerencsém van, fölveszek 50-et, hétvégén nem dolgozok, vagy igen. Na most, a macskának a vizuális kérgében, ahol itt fölveszem ezt a sejtet, minimum 400 millió sejt van, 400 millió. Az előbb említettem, emberekből történő egysejt elvezetés. Nagyon izgalmas, találok Brad Pitt, Jennifer Aniston, Bill Clinton, a Sydney Operaház sejteket. Te ilyen sejteket tudok ott találni, föl is tudok sorolni az irodalomból tucatot, nem tudom mennyit, de az emberi agykéregben, hát senki sem számolta meg, hogy hány sejt van, hány idegsejt van. De egy féltekében csak a kérekben olyan 30-tól 100 milliárdig terjed a becslés. Egy féltekében. Másik féltekében még egyszer ugyanennyi, és mondok egy vicceset, a kis agyban, ami hátul van, még egyszer ennyi. Még egyszer ennyi. Tehát több 100 milliárd sejt közül egy-kettőt fölveszek, és már is vonom le a következtetést, hogy így működik az agy. Na most ez az egysejtes elvezetés, és ott találom meg a lelket. Ez csak a majomból folytatott egysejtes elvezetésünknek a cikke, de ide is raktunk agyképet. Még egyszer, a majomnak is van pár száz, vagy pár 10 milliárd sejtje, mit tudom én, és itt látható, hogy az elektródát, ugye ez így, egy úgynevezett koronális metszet, ami itt oldalról látjuk az agyat, nagyjából ebben a magasságban van elvágva az agy. Itt mentek le az elektrón, és így erről a területről szedtem ki pár tucat sejtet, és akkor abból ilyen nagyszerű eredményeim voltak, amit ezekkel a képekkel értem el, hogy itt azt látjuk, amit az előbb mondtam, a képet valahol itt mutatom be, ez egy, szeretem a magyar szavakat mondtam, ez egy peristémikus időhisztogram, az azt jelenti, hogy amikor ezt a képet megmutattam a jószágnak, akkor egy darabig csöndben volt az a sejt, és amikor megmutattam a képet, akkor azt mondta, hogy és akkor ez a sejt, ez látjuk, hogy különbséget tudott tenni itt az absztrakt szobor, a dob, és néhány ilyen egyszerű izék között, mert ezekre válaszol, erre meg nem válaszol, és már is megszemélyisítettem a sejtet, figyeljük ezt a nyelvi, ezt a Lake of Fee a belépőt, hogy válaszolt a sejt. Holott voltak éppen arról van szó, hogy itt volt neki egy meglehetősen erőteljes membránon keresztüli potenciál változás sorozata. Ebben az esetben meg nem volt. És amikor én már lefordítottam magamnak, hogy akkor itt válaszolt, itt nem válaszolt, ez a sejt szelektív volt. A részletekben nem megyek bele, itt láthatjátok, hogy arról van szó, hogy megváltoztattam ezeket az ingereket különböző módokon, és akkor a sejt meg vagy ugyanúgy válaszolt, vagy nem, esetre ezekből nagyon érdekes következtetéseket tudtam levonni. A kedvenc következtetésem az például az volt, hogy a sejtek pontosan ugyanúgy válaszoltak, akkor, hogyha színesben mutattam be nekik képet, meg akkor, hogyha fekete-fehérben. Na bum. Ahhoz, hogy ezt tudjuk érteni, ahhoz meg ugye kell egy csomó olyan háttérismeret, hogy az, hogy pontosan ez a terület, ahova én ledugtam ezt az elektródát, pontosan ettől várták el, hogy élénkkel reagáljon a színekre. És tessék, azoknak a képeknek az esetében, amiket én mutattam be nekik, tett a színekre magasról, mikor kivontam a színt a képekből, pontosan ugyanúgy válaszolt. Ez szerintem egy fantasztikus felfedezés volt. Hát meg lehetett jelentetni, de annyira nem értékelték még, majd később. Ja, itt azt látjuk ugye, hogy amikor elvonatkoztok attól, hogy itt tényleg agyról van szó, akkor az eredményeim azok így jelennek meg. Van itt elmondom, itt van két ilyen többé-kevésbé görbe vonala, amik nagyjából fedik egymást, ha a szórásokat is figyelembe veszik, akkor nem is különböznek egymástól. Itt meg aztán végképp kifacsartam, itt ez egy válaszadási index, amit egy többé-kevésbé bonyolult egyenlettel dolgoztam ki, de a lényeg az az volt, hogy ez a nullánál lévő oszlop a legmagasabb, és akkor az azt jelenti, hogy ugyanúgy választottak a sejtek színesek a fekete-fehérre. Na ez már mindjárt el is aludtatok, ezen nincs agy, nincsen kép, itt csak oszlopok vannak, baromi unalmas, ez tényleg így van. Ezért aztán adok izgalmasabb képeket a majomnak, ami a gestalt pszichológusok örülnének neki. Ezek az úgynevezett illuzórikus kontúrok, amikor azok a kontúrok, amik itt megjelennek, nincsenek felrajzolva. Megmutattuk két cikkben és két esetben is, hogy a majomnak az infratemporális kérgében, kicsit másképp, de reagál azokra a kontúrokra, amik nincsenek valójában odarajzolva, és ez is egy nagyon érdekes dolog volt, meg képnek jó. Ez minket, mint naív pszichológusokat érdekelhet, hogy látok olyan vonalakat, amik nincsenek odarajzolva, és nem csak, hogy látom, de én ezt egy sejtel meg tudom mutatni, hogy a sejt az Lakoffot megint előhívom, ugyanúgy látja azt a vonalat, mint ahogy én is látom, pedig nincs odarajzolva. Milyen szuper. És aztán ebből is csinálok oszlopokat, azért, hogy ne csak a publikum örüljön, hanem azok is, akik nagy tudósnak vannak, az is azt gondolják, hogy sokkal élvezetesebb oszlopokat és táblázatokat olvasni, mint agyképeket nézegetni. Ezek ugyanezt képezik, csupán le. Erről meg nem is beszélek, mert ez a cikkünk, ez meg még sokkal jobban, tehát itt már a neurális aktivitáshoz annyira úgy álltunk hozzá, hogy azt igazoltuk, hogy ezen az agyterületen, tehát még mindig az inferior temporális kéregnél, az alsó temporális kéregnél vagyunk, hogy ezen a területen meg tudjuk találni a stimulusok, az ingereknek a bonyolultságának a idézőjeles korrelátumát, és azt pedig a válaszok varianciájában tartjuk meg, nem abban, hogy hogyan válaszolt, hogy a bonyolultra így válaszolt az egyszerűre meg úgy, hanem a bonyolultra ilyen varianciát adtak, az egyszerűre meg olyan varianciát. Megállapítottam, hogy ezen a területen ez a terület meg tudja állapítani egy ingerről, hogy egyszerű vagy bonyolult, de nem úgy, hogy egyszerűen válaszol rá, hanem hogy a varianciája lesz más. Azért mesélem ezeket a dolgokat, hogy lássuk, hogy azok mögött, a képek mögött milyen elvont képzetek is lehetnek, azok mögött a képek mögött, amelyeket hajlamos vagyunk tárgyaknak, analóg reprezentációknak tekinteni. Az EEG-ről nem beszélnék most sokat, itt csak azt mondom el, hogy embereknél körülbelül ugyanazt néztem meg, hogy a színes, itt nem látszik színes, illetve fekete-fehér képek között látok egy különbséget. Itt az érdekesség az, hogy a madarakat és az autókat mutattunk az illetőknek, és akkor azt látom. És itt egy másik aspektusába mennék bele ennek, hogy az agy hullámainkban egy adott helyen, ez egy agy hullám, elkülönül az autókra adott válasz ebben a csúcsban, és a madarakra adott válasz. Tehát, hogyha én itt amikor az agyról beszélünk, és erről a képalkotó eljárásról, akkor az egyik érdekes legérdekesebb kérdés az az, hogy a gondolatainkat le tudjuk-e olvasni. És akkor itt, ha nem is gondolatot, de egy olyat le tudok olvasni valakinek fejére, hogy most autót látott, vagy pedig madarat. Kívülről leolvasható. A szépségkíványa ennek, és ami ilyen aspektust meg akartam világítani, és ez pontosan igaz a képalkotó eljárásokra is, az az, hogy ez nem egy embernek a válasza, hanem kb. 20 ember egy adott agyterületén adott válaszoknak az átlaga. Amit egy idegtudós tud kezelni, mert azt mondja, hogy ha erre ránézek, akkor tudom, hogy ez csak azért lehet ilyen szép éles, mert azok a válaszok tényleg ott voltak. Persze valakinél sokkal kisebb volt, valakinél nagyobb volt, de tényleg ott volt, és azért ilyen szép hegyes. Itt a másikon még inkább látszik. De tudni kell, hogyha csak egy embernek a válaszaira nézek rá, akkor nem biztos, hogy ezt a különbséget olyan jól meg tudom állapítani. Ha 20-at már összeátlagolok, és ugyanez igaz még egyszer, azokra a képekre, amit a képalkotó eljárásokkal csináltunk, akkor... Hogy akartam befejezni ezt a mondatot? Szóval, hogy akkor látjuk, hogy itt is van egy erős manipuláció, és gondoljuk ezt végig, mivel nincsen sok idő, azért a gondolatban előre szaladok. Gondoljuk azt végig, hogy ha itten körülnézünk egymás között, hát a fejünk különböző méretű. Az, hogy a fejünk különböző méretű, az azt is jelenti, hogy az agyunk is különböző méretű. Az még hagyján, hogy különböző méretű, de hogyha megnézzük azt a finom mintázatot, amit a dióként láttunk rajta, tehát a szulkuszoknak, meg a gíruszoknak, tehát az árkoknak és a tekervényeknek a mintázat, akkor az mindenkinél egyéni, mindenkinél különböző. És amikor én egy ilyen képalkotó eljárással, mondjuk funkcionális magmális rezonanciával képet csinálok, akkor egy emberből származó információ nem sokat mond. Ott is legalább 5-10-20 ember képi információját kell valahogy összeátlagolnom. De hogyha különböző méretűek az agyaink, különböző helyeken vannak a szulkuszok, különbözőképpen tekerednek a tekervények, akkor hogyan tudok én egy olyan képet alkotni, amelyikből megbízhatóan meg tudom mondani, hogy itt a temporoparietális junkcióban volt egy felvillanásom, amiről még nem is beszélünk, hogy mi az a felvillanás, akkor, amikor egy ilyen társas cselekedetet hajtott az illető végre. Na most erre különböző eljárások vannak, de ezek az eljárások, ezek már eleve valamelyest megváltoztatják az én adataimat. Tehát azt szeretném csak most ezzel mondani, hogy nem elég, hogy itt az átlagolással elvesztettem egy csomó információt, de egész biztos, hogy akkor az egész agyat próbálom meg leképezni, akkor azzal a fajta átlagolással, meg aztán megint el is vesztek, meg talán viszek is be némi információt abba, amit én eredményként kapok. Az EEG-ről még ilyen tekintetben mondanék egy csomó mindent, de látom, hogy most már mindenki kezd elfáradni, én pedig még nem, ez érdekes. Ezért előreugrok egy-két érdekesebb másik képalkotó eljáráshoz, mint amilyen például a feszültségérzékeny festékes képalkotás, mert akkor itt látjuk, csak azért, mert akkor itt látjuk, hogy maga az agyműködés, ami mögötte van, az tulajdonképpen nem más, mint egy ilyen, ahogy itt látunk, ez egy úgynevezett lipid kettős membrán, ez a sejtünknek a hátyája. A sejtünknek a hátyája, és az idegműködésünk az nem más, mint ennek a két oldalán lévő töltés különbségeknek a gyorsabb vagy lassabb megváltozása. És pont az a vicc, hogy még azt se tudjuk, hogy melyik számít igazából, vagy mennyire esik a latba, akkor, amikor én most ezt az egész előadást mondom, gondolkozok, mozgatom az izmaimat és beszélek, akkor nem tudom, hogy itt a lassú változásokat, vagy a gyors változásokat kell alapvetően figyelembe vennem, vagy mind a kettőt, és hogyha mind a kettőt, akkor ezek milyen viszonyban vannak egymással. Tehát az agyműködésem az a százmilliárdnyi, több százmilliárdnyi neuronnak a sejt membránja két oldalán lévő feszültség különbségeknek a gyorsabb és lassabb változása. A feszültségérzékeny festékes képalkotás az pedig azt fogja csinálni, hogy egy festékkel ezt méri. Amikor én itt mérek, akkor azt csinálom, hogy egy festéket rakok erre a membrára, az beleépül tulajdonképpen, úgy, mint ahogy itt látjuk nagyjából, és akkor, amikor megváltozik a feszültség különbsége a két oldal között, akkor ennek egyszerűen szólva meg fog változni a színe, és én ezt föl tudom venni videóra, amit meg is csinálok itt ebben a cikkben, és ennek az állatnak az agyán. Itt kicsit így kinyitom így a fejét, ide ráöntök a festéket, és utána neki is ilyen bonyolult ábrákat mutogatok, mint ez a kocka, nem kocka, bocs, négyzet, fénynégyzet, és megnézem, hogy mi történik itt ezen az agyfelszínen, amit itt láthatok, itt van ez a kis kamrámnak a területe, ahol fölveszem, ez az ő neki, ez most így lefele néz, itt lenne neki a szeme, ez a tarkólebenyi a terület, ahol a látórendszere van, ő neki nincsenek ilyen nagyon mély árkai, úgyhogy az egészet gyakorlatilag látom, az embernél nehezebb lenne, ott nem látnám az egészet, és amikor megmutatom neki ezt a kis bigyót, akkor látom élőben, hogy mi történik az agy felszínén. Ezzel kapcsolatosan viszont azt szeretném mondani, és itt van, lesznek egy képek róla, és ugye ezt három dimenzióban meg tudom mutatni, hogy ilyen szép képek legyenek, de ugyanezek aktivitás mintázatokban is láthatók, meg tudok belőle videót csinálni, csak videót még nem raktam ebbe bele, de mindesetre itt el tudjuk képzelni, hogy itt a piros a nagyobb aktivitást jelenti, a kék az alacsonyabb aktivitást, és ez így végig szalad ezen a kérgen, ez az időbeli változása. A részletekbe nem mennék bele, csak abba, hogy amikor az egysejtelvezetést csinálom, akkor a kéregnek a mélyéről vezetek el ilyen dolgokat, amikor meg ezt csinálom, akkor több ezer idegsejtnek az együttes működését látom, de csak az agynak a felszínén. A kérgem, ezt nem említettem az előbb, a kérgem az 6 rétegű. Amikor én ezeket a képeket csinálom, gyönyörű, látványos, nagyon szépen szaladnak ezek a potenciál változás különbségek ott az agy felszínen, de ez csak a felső 2-3 rétegben van. Az alatta lévő rétegekről ilyen információt nagyon nehéz úgy nyerni, hogy közben ne sértsük meg a fölötte lévő réteget. Tehát én el tudom mondani, hogy mi történik ott fönt, sőt azt is tudom, hogy közel a felső rétegekben milyen részei vannak az idegsejteknek általában, ezek milyen kapcsolatban vannak a többivel. Azt akarom ezzel érzékeltetni, hogy ez az eljárás is, meg a másik eljárás is, ennek a nagyon bonyolult rendszernek egy iszonyú pici szeletét látja. És akkor, amikor nagyon határozottan állítjuk, hogy az agyi aktivitásból ezt és ezt szűrtem le, akkor mindig csak ilyen picike részletből vonunk le következtetést, így ez egy igazi plasztikus agykép, ahova én magam ráhelyeztem azt a potenciál változás a mintázatot, amit a felszínen láttam. Erről mindenki akkor el is hiszi, ugye nem annyira 3D-s, mert 2D-s látszik, hogy ez a fajta aktivitás történt ott. Igen ám, csak nagyon nehéz megmondani, hogy ez pontosan mit jelent. Ez lett volna a videó, ami szépen le is fut, itt van egy nagy aktivitás, itt egy alacsonyabb, ott meg egy még alacsonyabb. Csak nagyon nehéz megmondani, hogy amikor aktivitásról beszélünk, akkor pontosan miről beszélünk. Itt például ezeken a képeken az általam előbb említett lassú fajta aktivitásnak a leképzés függ, és a gyors fajta aktivitást azt nem is látom benne, amit meg a makimajonnál láttuk előtte. Picit beszélek csak arról, hogy a két fotonos pászt azon elektronmikroszkópia, két dolgot mondok, nem elektron, megint csak mikroszkópia. Az egyik az az, hogy itt is festékeket használok, amiket a sejtek belsejébe rakok bele, csak ezeket a festékeket el kell találja egyszerre két darab foton, akkor fogom látni ezt a festéket. Ezt csak azért mondom, mert itt amilyen eljárást alkalmazok, az tehát egy lézerrel való festék gerjesztés, hogyha kimennék a napra, tűzőnap, ami most itt nincsen, nyári tűzőnapra, akkor az, hogy két foton találja el az én festékemet, ami ott van, az 5 millió évente egyszer fordulna elő. Ezért aztán nagyon erős lézereket kell csinálni, amelyek a másodperc billiómod részéig, egy femtoszekundumig, 8 femtoszekundumig lőnek, és akkor azok eltalálják az én festékeimet kétszer fotonnal, és akkor egy mikroszkóppal háromdimenziós képet tudok alkotni a sejtekről, és a sejteknek az aktivitása. És ebben az esetben a sejteknek az aktivitását, az pedig sem nem éppen a membrán két oldala közötti potenciál különbségváltozás fogja jelenteni, bár valahol az van a háttérben, sem a lassú potenciál változás, hanem egy úgynevezett kalcium tranziens. Ez azt jelenti, hogy nagyon kevés kalcium van a sejtekben, és egy pillanatig megnövekszik ennek a kalciumnak a mennyisége, majd aztán ez a kalcium eltűnik onnan, és ezek a festékek azt érzékelik, hogy sok kalcium került a sejtbe. És akkor az alapján tudom megnézni, hogy melyik sejtem volt aktív, melyik nem. Most mindaddig, amíg az egy sejt elvezetéssel, csak egy sejtet láttam, és nem tudtam, hogy körülötte mi van. A feszültségérzékeny festékes eljárással 1500 sejtet láttam, de nem tudtam, hogy egy sejt mit csinál, addig ez a két fotonos mikroszkópia ezt tud nekem mutatni 1000 sejtet, úgyhogy látom, hogy egyesével, hogy mit csinálnak, de ez a kálciumjelet fogja nekem mutatni, és ennek is vannak olyan nehézségei, hogy csak fölülről tudom látni a sejtjeimet, és három dimenzióban nagyon ravaszul tudom csak őket megjeleníteni. Mindenesetre az aktivitás itt is mást jelent, mint az előző két esetben, nem pont ugyanaz. Ezért aztán, most már lassan befejezem, csak annyit akarok mondani, hogy nagyon óvatosan kell bánnunk azzal, amikor ezeken a fajta képeken itt azt mondom, hogy különböző aktivitás mintázatokat látok ezen és azon a területen, mert könnyen elképzelhető, hogy körtét hasonlítok össze az almával, az egyik fajta módon mért aktivitást a másik fajta módon mért aktivitással. És arra nem tértem ki, de most már befejezem itt a sok dumát, hogy igazából, hogyha azt gondoljuk, amit az általam nagyon kedvelt emergentisták gondolnak, hogy a biológia az tulajdonképpen a fölötte lévő szinteknek a határfeltételeit adja meg, azzal, hogy lehetőséget nyújt a nyelvnek akár az implementációjára ebben a bonyolult szerkezetben, amit adnak hívunk, ugye ez az általunk ismert világegyetemnek gyakorlatilag a legbonyolultabb szerkezet, amit így megpróbálunk föltárni, akkor amellett is, amit mondtam, továbbra is kérdés, hogy egyáltalán relevánsak-e ezek a fajta eredmények, abból a szempontból, hogy a nyelv vagy a társas környezetünk az hogyan működik. A határfeltételeket megállapíthatjuk. Rendben van amigdalán. van az agyamnak egy olyan területe, amely kifejezetten valamilyen módon aktív lesz akkor, amikor én társas kapcsolatokba, társas tevékenységekbe vonom be magamat. De lehet, hogy ez pusztán csak a határfeltétel, és magának, annak a dolognak, a nyelvnek, a társas kapcsolatoknak, akár az énnek a működése, az egy másik szint, amit ugyan nagyon látványos képekkel alá tudok támasztani, amikor idegtudományi kutatásokat végzek. De kérdés, hogy bármit eldönte. Szerintem filozófiai kérdéseket nem igazán, és alapvető a nyelvnek a filozófiai határát súroló kérdéseket sem feltétlenül ez a nézetem.